Hallgassátok meg Isten igéjét, az apostolok cselekedetei második fejezetének első 41 versét. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolodva mondták, édes bortól részegedtek meg. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétának fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az ígéket. A názereti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidul fel a szívem, és újongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyámfiai férfiak, nyíltan megmondhatom néktek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig, de próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az én uram, így szólt az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeid lábad zsámolyává teszem. Tudja meg hát, Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyámfiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk.
Most pünkösd vasárnapján a Szentlélek kitöltetését ünnepelve úrvacsorai közösségben leszünk együtt. Álljunk fel, és így boruljunk le Isten elé, valljuk meg a mi hitünket, és magasztaljuk őt az ő áldásáért. Mennyei atyánk, hódolattal borulunk le előtted. Áldunk és magasztalunk téged, aki hatalmas vagy, és szent vagy, félelmetes vagy a te igazságodban, és mégis a te szeretetedben lehajoltál hozzánk, és elküldted a te fiadat, aki az emberiség bűnét magára véve szenvedett és meghalt. Áldunk azért, hogy föltámasztottad őt a halálból, hogy megmutattad a te dicsőségedet és a te győzelmedet, és köszönjük ma azt, hogy kiárasztottad a te szent lelkedet. Kiárasztottad a te szent lelkedet, aki által jelen vagy közöttünk és bennünk. Köszönjük, hogy közösséget válasz velünk parányi teremtményeiddel, akik oly gyarlók és esendők vagyunk. És ezért szeretnénk most bocsánatot kérni tőled. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor elhagyunk téged, elfordulunk tőled, hogy hallgatunk mindarra a zajra, ami körülöttünk és bennünk megszólal, és nem halljuk meg a te lelked hangját, a te lelked indítását. Bocsáss meg, hogy oly sokszor konok a mi szívünk, és megyünk a saját fejünk után, és nem engedjük, hogy a te lelked formáljon bennünket. Bocsáss meg, hogy sokszor hiába szólsz, megkeményítjük a mi szívünket, és nem mozdulunk. Bocsáss meg a mi önzésünket. Azt, hogy bár szájunkkal Úrnak vallunk, az életünket mégis a saját fejünk után vezetjük. Úrunk, bocsáss meg a mi tisztátalan gondolatainkat, érzéseinket. Azokat a szavakat, amiket kimondtunk, és nem áldást, hanem rombolást és pusztítást okoztak. Bocsáss meg a hiába való cselekedeteinket, és a mulasztásainkat, amikor cselekednünk kellett volna, de nem tettük. Urunk, te ismersz bennünket, látod a mi szívünket, ismered a mi gondolatainkat. Vezess bennünket őszinte bűnbánatra, és hallgass meg a mi csendben tovább folytatott imádságunkat. tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Amen.
Istenek igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek. A római levél 14. fejezetéből olvasom a 17. verset. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Kedves testvérek, amikor a pünkösdi történetet olvassuk, akkor, és amikor a Szentlélek munkájáról szó van, akkor engem mindig azt fog meg, hogy ahol a Szentlélek jelen van és munkálkodik, ott az élet mozgalmas. Ott meglepetésszerű dolgok történnek, ott együtt ülnek az apostolok, és egyszer csak leszáll rájuk a Szentlélek. Jézus ezt megígérte, de nem volt beprogramozva nekik, hogy aznap 10 órakor ez meg fog történni. Ahol a Szentlélek megjelenik, bocsánatot kérek mindenkitől, ott az élet egy kicsit rendetlenné lesz. Ott mozgás van. Ahol a Szentlélek megjelenik, ott az Isten ereje elkezd munkálkodni, és dolgok történnek. És hát legyünk őszinték, ez sokszor nagyon más, mint amit egy ilyen ünnepi istentisztelettől elvárunk. Legyen ünnepélyes. Minden mozzanata előre kiszámított. Mindenki pontosan tudja, hogy mikor és mi fog történni. A kettő, mintha feszültségben lenne egymással. És persze nem arról van szó, hogy hát akkor fordítsuk meg a dolgokat, és mondjuk urvacsorázunk először, és prédikáljunk végén. Ettől persze nem fog a Szentlélek eljönni, hogyha mindig mindent másképp csinálnánk. Sokkal inkább ezzel a bevezetővel azt a kérdést szeretném feltenni, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy mit várunk. Mit várunk egy pünkösd vasárnap? Mit várunk egy Isten tiszteleten, amikor mindig az Isten szent lelkét hívjuk? Mi az, amit te vársz a mai napon? Hogy lemennek a dolgok, részt vettem az Isten tiszteleten, hoz ez valamit ott belül? Vagy pedig azt, amit pont a konfirmációval kapcsolatban egy hete egy lelkipásztor így fogalmazott meg, sose hallottam még ezt, de nagyon tetszett, hogy azt mondta, hogy a konfirmáció az legyen a személyes pünkösdünk, amikor az Isten szent lelke leszáll ránk. Az Isten tisztelet mindegyik, és a pünkösdi Isten tisztelet különösen is, legyen bennünk az a készség, az a várakozás, az a vágy, hogy szálljon le ránk az Isten szent lelke. És ha leszáll rád az Isten szent lelke, akkor dolgok történni fognak az életedben. Egy ponton el kell dönteni, hogy akarok-e valóban találkozni vele. Akarsz-e te ma valóban az Úr Jézus Krisztussal egy egészen valóságos, egy egészen mély módon találkozni az ige hirdetésben, ha úrvacsorázol az úrvacsorában? Várod-e, hogy az Isten szent lelke leszálljon rád? Amikor hamarosan konfirmandus testvéreink elkötelezik magukat arra, hogy Krisztus követői és a református anyaszentegyház tagjai lesznek, akkor minek kötelezik el magukat, minek szánják oda magukat? Az egyháznak, a múltból itt maradt intézménynek, ami még talán egy kis ideig megy a maga útján. Egy savanyú, boldogtalan életnek, ami arról szól, hogy mit szabad, mit nem. Kinek, minek? Ezeket a kérdéseket szeretném megválaszolni Pál apostol szavaival. Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Igazság a Szentlélek erejében, békesség a Szentlélek erejében, és öröm a Szentlélek erejében. Ez olyan érdekes, hogy úgy látszik, hogy már Pál apostol korábban a kezdeti gyülekezetekben ott van ez a feszültség, hogy valami nem egészen úgy megy a gyülekezetben, ahogy annak kellene. Hát különben nem mondaná ezt, nem csak itt, hanem máshol is az Új Szövetségben, hogy mi nem az Isten országa. Nézzetek magatokra, kedves keresztény testvérek, hát ahogy ti ezt csináljátok, az nem az Isten uralma szerint való. Ez nem ez, hanem mi igen az Isten uralma. Mi az, amikor a gyülekezetben az Isten uralma nem valósul meg, csak éltek valamilyen kereszténynek nevezett életet, és mi az, amikor ez megvalósul, és ez az Isten uralma, az Isten országa szerint való. Úgy látszik, elég hamar már el tudott torzulni, és mindig is eltorzul természetesen a mi kezünk között a keresztény élet, a keresztény gyülekezet élete és az Isten országa, és ezért újra és újra szükség van arra, hogy Isten reformáljon bennünket, visszahívjon bennünket magához, megújítson minket. Mikor és hol torzul el a keresztény élet? Mikor és hol értelmezik félre, hogy mi az Isten országa? Hát ott, ahol nincs jelen a Szentlélek, ahol nincs jelen az Isten ereje, ahol megszomorítjuk őt. Mi történik ott a gyülekezetekben? Ezeken a helyeken a gyülekezet csak a szavak gyülekezete lesz. Beszélünk, mondjuk, él a hagyomány, de az életek nem változnak meg. Ahol a Szentlélek nincsen jelen, ott a gyülekezet célja, az egyház célja a hagyományőrzés lesz. Maradjon minden úgy, mint a nagyapám idejében volt. De nem az evangélium életet megváltoztató ereje van a középpontban. Ahol a Szentlélek visszahúzódik a gyülekezet életéből, ott lehet, hogy az egyháznak a szolgálata csak egy szociális programmá sekélyesedik, különben ezt várják tőlünk a mai társadalomban is. Mire jó az egyház? Hát, tartson fenn egy-két öreg otthont, dolgozzon a sérültekkel, tegyen jót, de ne szóljon bele az életbe, és ne hívja az embereket Krisztusban megtérésre, mert ez már túl van azon, amit a mai úgynevezett toleráns ember el tud fogadni. Ahol a Szentlélek nem jelenik meg, ott merev törvénykezés lesz a keresztjének élete. Vagy ott éppen a politika kiszolgálása folyik. Ha az Isten lelkének az ereje nincs jelen, akkor valami nagy erőhöz kapcsolódni kell, hát akkor az egyház kiszolgál bármilyen politikai irányzatot. De amikor a Szentlélek kiárad, akkor megtalálja az Isten népe, hogy mi az Isten országa. Nézzük hát Pál apostol szavait. Nem evés és ivás. Senki ne ijedjen meg, el szabad költeni a mai ebédet, el szabad jönni a bográcsozásra délután, és lehet jót enni. Mert nem lakmározásról, nem lakomáról beszél az apostol. Nem az a problémája, hogy ezek a keresztények Rómában összejöttek, aztán mindig csak jókat ettek. És azt mondja, nem szabad ilyen jókat enni, mert nehogy már azt gondoljuk, hogy az élet abból áll, hogy csak jókat eszünk. Nem ez van a levélnek a hátterében. Arról van szó itt a 14. fejezetben a római levélben, hogy két csoport van a gyülekezetben. És az ő viszonyukról van szó. Vannak a hitben erősek, és vannak a hitben gyengék. És a probléma a két csoport között valóban az evés körül alakult ki. Voltak, akik bizonyos ételeket megettek, mások pedig ugyanazoktól az ételektől hitbeli lelkiismereti okok miatt megtartóztatták magukat, és ezért a két csoport között a gyülekezetben feszültség alakult ki. Ezt egészen pontosan nem tudjuk, hogy mi volt ez. Utal a levél arra, hogy vannak, akik csak zöldségeket esznek. Tehát lehet, hogy van egy olyan réteg, aki a pogány háttérből tért meg, tehát nem zsidó volt korábban, pogány háttérből lett Jézus követője, hogy nagyon komolyan akarták venni a Krisztus szerinti életet, és esetleg valahogy ebbe belecsúszott azt, hogy ők nem esznek húst, csak zöldségeket. Aztán ott vannak a gyülekezetben a zsidó háttérből érkező emberek, akik meg megtartván a maguk zsidó örökségét, bár Krisztus követői, de még azt mondják, hogy mi nem eszünk más húst, csak kóser húst, ami úgy van elkészítve, ahogy az nekünk adatik, ahogy a mózesi rituális törvények szerint ezt Isten elrendelte. Már is érezzük, hogy két külön csoport van a gyülekezetben, és nem tudnak mit kezdeni ezekkel a kérdésekkel. Vagy talán, ami más városban, Korintusban egyértelmű, talán itt is az a probléma, hogy mit kezdjenek a báványáldozati hússal. Sokszor olyan húst árultak a piacon, amit előtte feláldoztak báványoknak. Vajon ehet-e ebből a Krisztus követője? Vagy ha ebből a húsból eszik, akkor vajon részese lesz ő is a báványimádásnak, amit már maga mögött hagyott? Ilyen kérdések vannak tehát a háttérben, ilyen kérdések vannak a gyülekezetben. Mindez arról szól, hogy mit szabad, és mit nem szabad. A keresztény élet egyik fő témájává ez léphetett elő a gyülekezetben, hogy ezt szabad enni, ezt nem szabad enni. És ez megosztlást szított. Az erősek azok, akik azt mondják, hogy mi elég erősek vagyunk ahhoz, hogy bármit megegyünk. Gyengéknek meg azokat nevezték, akik azt mondták, hogy mi hitbeli lelkiismereti okokból ezt nem tudjuk megtenni. A gyengék elítélték az erőseket. Hát ezek túl szabadosok, túl lazák. Az erősek lenézték a gyengéket, hogy hát ti még csak itt tartotok hitben, hogy ezen vitatkoztok, hogy mit szabad és mit nem. És mit mond Pál? Hát ébresztő. Hát nem arról szól a keresztény élet, nem az az Isten országa, hogy mit esztek és mit nem esztek ebben a helyzetben. Azt mondja, aki eszik, az az Úrért eszik. És hálát ad Istennek. Aki nem eszik, az az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Az Isten országa nem evés és ivás. Az Isten országa nem arról szól, hogy új éneket énekelünk, vagy régit. Az Isten országa nem arról szól, hogy milyen ruhába szabad jönni a templomba, vagy nem szabad jönni a templomba. Az Isten országa nem arról szól, hogy lakótelepen lakom, vagy nem ott lakom, hogy városi keresztény vagyok, vagy falusi keresztény vagyok, hogy a szüleim és a felmenőim is református vagyok, vagy pedig én most Isten elhívott, és így lettem az ő népének a tagjává. Olyan sokféleség van az Isten népében. Hát ne ezen vitatkozzatok, ne ezen gondolkozzatok. Nem arról szól az Isten országa, hogy mit szabad és mit nem szabad. Szabad neked cigarettázni, vagy nem szabad, szabad alkoholt inni, vagy nem szabad. Általában ezek nem kérdések a mi gyülekezetünkben, hál' Istennek. De lássuk, hogy erről beszél az apostol, és ez ezt jelenti ma. Nem. Az Isten országa valami egészen más. Szentlélekben való igazság, Szentlélekben való békesség, és Szentlélekben való öröm. Mit jelentenek hát ezek? Az igazság. Akik elkötelezettek most magatokat Krisztus követőinek, jó jegyezzétek meg, hogy az Isten országa merev törvénykedés helyett igazság, Isten előtt való megigazulás. Mert miről vitáznak mindig a keresztények, az erősek és a gyengék Rómában? És sokszor ma is. Miről megy a vita? Hát arról, hogy ki az igaz az Isten előtt, és ki a bűnös. Hogy gondolkodnak, hogy gondolnak ránk keresztényekre a legtöbben? Úgy gondolnak ránk, hogy mi vagyunk azok az emberek, akik mindig azzal vagyunk elfoglalva, hogy ki az igaz, ki a bűnös, mit szabad, mit nem szabad. És tudjátok, sokszor, amíg az Isten szent lelke a Krisztus igazságával nem járja át a szívünket, vagy amikor ez már elkopik, elfakul, kifakul bennünk, és amíg nem újul ez meg, addig valóban nem nagyon tudunk mást kifelé sugározni, mint ezt. De mit mond Pál? Mitől vagy te igaz Isten előtt? És ez rákérdez egy nagyon alapvető kérdésre, hogy ugye a mai napon, ahogy itt ülünk, itt vagyunk Isten előtt ebben a templomban most, igazából milyen az én kapcsolatom, milyen a te kapcsolatod Istennel? Hogy állsz most előtte? Úgy állsz előtte, mint aki tudja, hogy Isten elfogad téged, közel vagy hozzá. Isten Krisztusban igazzá tett. És teljesen szabad és tiszta a lelkiismereted. Vétkezünk, Isten elé jövünk a bűnvallásunkkal. De tudjuk, hogy ő Krisztusért tényleg megbocsátott. Vagy pedig leginkább nem is nagyon gondolsz erre, mert nincsen rendezve a helyzeted Istennel. Nincsen rendezve, nincsen ott a bizonyosság és a szabadság, ami ezt az igazságot jelenti, hogy Jézus Krisztusért igaz vagy. Az a bizonyosság, amit a Szentlélek tud csak az ember szívében gyújtani, hogy mindaz, ami a mi vétkünk, hamisságunk, istentelenségünk, az mind átkerült Jézusra az ő halálában, és mindaz, ami az ő igazsága, az ő ártatlansága, az, amikor hittünk benne, amikor elfogadtuk őt, mind átkerült ránk. A reformációnak a nagy üzenete, és ki más, mint a Szentlélek hozná ezt el számunkra, és hozta el Luther számára, vagy Calvin számára, hogy felemelt fejjel állhatsz Isten előtt, ha Krisztust elfogadtad. És ezt nem lehet elégszer mondani, vagy nem lehet elégszer átélni, mert én is tudom ezt, de aztán közben küzdök a saját lelkemben, hogy tényleg szabad vagyok-e Isten előtt. De higgyétek el, ez az Isten országa. És ha tudod, hogy nem azt tudod, hogy milyen jó, hogy ma reggel hallottam buszon egy hölgyet beszélni, hogy jöttem ide a templomba, most jut eszembe, hangosan mesélte a történeteit valaki másnak, és mindegyik történet arról szólt, hogy ő milyen fantasztikusan jó. És csak ránézett valaki, és látta, hogy milyen megbízható, és ezért, remélem nincs itt, és ezért rábízta a csomagját. De mindannyian ilyenek vagyunk, mert azért annyira azt akarjuk hallani, hogy azért mi milyen jók vagyunk. Kedves testvérek, a jó hír az, hogy teljesen rosszak vagyunk, elveszettek, bűnösek és nyomorultak. Ez a jó hír ma neked. Hihetetlenül, vegyük komolyan, hihetetlenül égtelenek vagyunk. A bűnös voltunkkal Isten színe előtt. De Krisztusban Isten felöltöztet, tiszta ruhát ad rád, új ruhát ad rád. Ez a Krisztus igazsága. Értitek? És ha ebben élünk, akkor nem kell mutogatni a másikra nekünk már, hogy ő a jobb, vagy én vagyok a jobb, vagy mit szabad, vagy mit nem szabad. Nem kell méricskélni egymást. Mert akkor a Krisztus igazsága táplál és megerősít. Az Isten országa a Szentlélek ereje által a Krisztus igazsága rajtunk és közöttünk. És erősödjünk meg ebbe, vagy fogadjuk ezt el, ha kell először. És amikor úrvacsorai közösségbe járulunk, legyen ez bennünk, hogy te meghaltál értem, és semmi nem kell, hogy az atya is közém álljon, mert te a te igazságodat ruháztad én rám. Pünkösi történetben is, hadd utaljak vissza a lekcióra, ott van ez a mozzanat. Tudod, amikor Péter a Szentlélek által megragadva kiáll, és nagyon keményen beszél velük, már csak beszélne ilyen keményen Isten velünk. Ugye azt mondja az összeszaladó tömegnek, hogy ti a ti gonosz kezeitekkel a fára szegeztétek az Isten küldöttét. Figyeljetek, ti voltatok, mi. Megöltük Krisztust a mi bűneinkkel. De Isten feltámasztotta, és őt rendelte annak, hogy megítéljen mindenkit. Hát ez egy elég nehéz üzenet. És mi történt? Úgy érezték, mintha szíven ütötték volna őket. Mikor érezted utoljára úgy, hogy szíven ütött az Isten szava? Mintha szíven ütötték volna őket. Mit tegyünk? És akkor azt mondja nekik Péter, hát térjetek meg, forduljatok oda Istenhez, és forduljatok el a hiába való élettől. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a bűneitek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Krisztus tesz igazzá. És amikor a Szentlélek által a Krisztus igazsága meggyökeredzik bennünk, és megerősödik bennünk, akkor ott a második dolog. Az Isten országa békesség. Megosztottság és széthúzás helyett Isten békessége. Beszéltem arról, hogy milyen széthúzó erők jelentek meg a római gyülekezetben. Sokan tértek Krisztushoz, de mások voltak. Zsidók és pogányok, szegények és gazdagok, hatalmasok és rabszolgák. Hát képzeljük el, hogyan tudtak ezek az emberek egy új közösséget alkotni a társadalomban, ami társadalom darabokra volt szakadva. És a legkülönbözőbb emberek azt mondani, hogy mi egy népe vagyunk az Istennek, és ebben mutatkozik meg, hogy valóban Isten Krisztusban eljött és újat kezdett ebben a világban, mert nincs még egy ilyen közösség, ahol ennyiféle ember egységben lehetne. Pál azt mondja, hogy, mert ez nem mindig ment nekik, ahogy látjuk, hogy a keresztény élet az békesség, megbékélés Istennel, és megbékélés egymással. Amikor arról beszélünk, hogy Isten Krisztusban igaznak nyilvánított téged, akkor ne feledkezzünk meg arról, hogy ez utána egy kapcsolatot jelent és feltételez, ezt a megbékélt folyamatos kapcsolatot. Nem úgy van, hogy kimondta rólad, hogy igaz vagy, köszönöm Uram, igaznak nyilvánítottál, hát akkor el is felejtünk téged. Hajlamosak vagyunk erre, hogy mi reformátusok, mivel annyira hangsúlyozzuk a Krisztus kegyelmét, abban, hogy ő igaznak nyilvánít minket, hogy azt mondjuk, hogy igazak vagyunk, és utána nem akarunk benne élni már ebben a kapcsolatban, mert már úgyis el vagyunk intézve. Csak megsúgom. Hát ezért elég egy évben kétszer-háromszor eljönni egy-egy Isten tiszteletre, mert hát megy ez máshogy is. De Isten megbékítetett minket magával, és megbékítette az övéit egymással. A kettő nem elválasztható egymástól. Nem csak igazzá tesz, hanem kapcsolatra hív. És ez az a kapcsolat, ami meg kell, hogy győzzön minden mást, ami különbség lehet közöttünk. Azt mondja Pál, hogy az erősek és a gyengék éljenek egységben és békességben. Hogyan? Azt mondja, hogy ő egyetért azokkal, akik szabadok enni, de tovább lép, és ezt mondja, jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Nézzétek Pál szabadságát. Szabad olyannak lenni, mint az erősek, de szabad a szabadságával nem élni. Azt gondolom, hogy ez az igazi krisztusi bölcsesség. Szabad vagyok dolgokat esetleg úgy tenni, ahogy egy testvérem még vagy valamiért sosem lesz szabad, nem baj, olyan-olyan testvérem. De az ő jelenlétében szabad vagyok a szabadságommal nem élni. Micsoda gondolat ez egy olyan világban, ahol csak addig jutunk el, hogy nekem mi mindent szabad. Nekem mi mindent szabad. A szabadságunkról lemondhatunk mások érdekében, és ha ez Krisztusban történik, nagyobb szabadságot jelent, mint bármi más. A Szentlélek tehát azt munkálja, hogy egy krisztusi közösségben megbékéljünk egymással, és megint nézzünk magunkba. Nézzünk magunkba elsősorban azok, akik benne élünk ennek a gyülekezetnek az életében, akik benne szolgálunk ebben a gyülekezetben, mert ezek azok a területek, ahol a legtöbb surlódás történik közöttünk. Nyilvánvaló. Mindig el szoktam mondani, könnyű keresztény közösségről beszélni addig, amíg vasárnap a mellettem ülőre rá kell mosolyogni, ő visszamosolyog, meg a nevét se tudom, aztán egy hét múlva talán újra találkozunk. Hát az ilyenekkel könnyű jóba lenni. De abban a pillanatban, hogy együtt kezdjük élni az életünket, együtt oldunk meg feladatokat szolgálatban, együtt találkozunk egy házi csoportban, abban a pillanatban kiderül mindannyiunkról, hogy közel sem vagyunk annyira kedves, kellemes, jó, ügyes emberek. A megbékélés, azt, hogy mit jelent megbocsájtásban élni, mit jelent egymást szeretni, itt valósul meg. És ezért még egyszer mondom, nézz a szívedbe, kivel van éppen konfliktusod. Amikor az úrvacsorai közösségre készülve, az úrvacsorai imádság után azt mondjuk, hogy megbékélésünk jeleként osztuk meg a békesség jelét egymással, akkor erre tekinthetünk úgy, mint egy jelkép. Mert nem biztos, hogy éppen ott azzal fogok beszélni, akivel nekem tényleg rendezni kéne valamit. Lehet, hogy otthon kéne rendeznem valamit, vagy a munkahelyemen kéne rendeznem valamit. Hát most végül is nem indulhatunk el, hogy mindent lerendezzünk és visszajöjjünk, bár Jézus erről beszél a hegyi beszédben. De ez lehet egy jelképe és egy emlékeztetője annak, hogy nem tudok úgy Istennel megbékélt közösségben élni, hogy ne békéljek meg azokkal, akiket Isten mellém rendelt. Akárhol, akár a gyülekezetben, akár máshol. Ha úrvacsorázol, még a mai napon hozzál egy döntést, hogy akinek kell, annak megengedsz. Annak megengedsz. Mert persze nem úgy beszéltem én most a békességről, ahogy szívesen halljuk. Ugye, hogy hallunk mi békességről? Hogy jövünk mi a templomba? Hát, hogy Isten adjon békességet a mi kis lelkünkben. De kedves testvérek, a keresztény békesség az nem az, amit ez a világ harsog, meg amit mindenféle meditációban, meg mindenféle helyzetben kínálnak nekünk, hogy a lelki békémet megteremtsem. A keresztény értelemben vett békesség megbékélés Istennel Krisztusban, megbékélés a másik emberrel, és ennek alapján, ha rendeződnek a kapcsolataim, ennek alapján persze a harmónia is megszületik a szívünkben. De ne akarjunk úgy harmóniára törekedni egy stresszel teli világban, hogy avval próbáljuk megoldani a konfliktusokat, hogy többet nem beszélünk vele, hogy megmaradjon a harmónia. Mert ha Krisztus követői vagyunk, és a Szentlélek békességét várjuk, akkor rendeznünk kell a kapcsolatokat. Tehát nem vitatkozunk, mit eszünk, mit nem eszünk, nem ez az Isten országa, hanem az, hogy megbékélünk egymással a Szentlélek ereje által. És végül az Isten országa nem evés és ivás, hanem Szentlélekben való öröm. Öröm. Azt hiszem, hogy ha bármilyen újságot, anyagot kinyitunk, ha bárhol beleszippantunk a mai világ levegőjébe, mindenhol az örömről, vagy inkább azt mondanám a gyönyörről, az élvezetről van szó. Olyan korlátlan lehetőségeink vannak, főleg, hogyha a pénztárcánk is korlátlan, ami 10-15 éve nem volt. Tehát a legextrémebb dolgokat lehet kipróbálni mindenben. Utazásban, sportban, hadd ne folytassam, hogy mi mindenben. És azt gondolom, hogy a veszélye ennek a helyzetnek az, hogy az ember előtt mindig, talán még inkább, mint korábban, mindig ott van a lehetőség, hogy valami olyat próbáljak ki, ami még nem volt. És ez mindig kecsegtet azzal, hogy a meg nem lévő elégedettséget, örömet majd ott, majd abban elérem. És ezért nagyon-nagyon sokáig lehet pörgetni ezt, amíg egyszer csak rájön az ember arra, hogy alapvetően iszonyúan üres minden, és én magam is. Az Isten országa Szentlélekben való öröm. És ezt nagyon sokan ismeritek, ismerjük ezt az örömet. Amikor a Krisztusban az Isten szent lelke leszállt ránk, és egy olyan mély örömöt és megelégedettséget tapasztalhattunk meg, ami nem volt máshol, ami a nehézségek, bajok, küzdelmek között is jelen van. Pál apostolnak a legörömtelibb levele, a Filippi levél, amit nemrég olvastunk a kalauz szerint, ami a börtönből íródik, és végig ez a kicsattanó öröm van benne. És mégis azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy a legtöbben, akik megkóstoltuk ezt az örömet, a Szentléleknek ezt az örömét, akik ismeritek, akik tudjátok, hogy miről van szó, vajon éle ez bennünk ma? Hogy hol van a Szentlélektől való öröm az életünkben? Nyilvánvaló, azért fogy ki, mert valahogy lekapcsolódunk róla. Igen, az Atyáról lekapcsolódunk. Nem tartjuk a kapcsolatot, kicsúszunk, kipörgünk, nem vagyunk benne. És akkor megfakul az öröm. És ugyanúgy hajt az ember, és a Krisztus követő, és ugyanúgy elkezdi keresni sok minden másban az örömet, mint sok mindenki más. Ugyanolyan bűnökbe kerül, ugyanúgy az életében következményei vannak ennek, mert a Krisztusban való öröm nem marad meg előttünk. Pedig amikor Jézus beszél, vagy tanítja a tanítványait, vagy később, amikor megtérnek emberek, most nem fogom ezeket az igehelyeket végigmondani, az Új Szövetségben mindig öröm van. Mindig öröm van. És a Krisztusban való öröm, higgyétek el, mindennél többet ér. Befejezésül tehát, amikor ti, amire elkötelezitek magatokat, mint konfirmandusok, és mindannyian, amikor az úrvacsorához járulunk veletek együtt, legyen ez előttünk. A Szentléleknek a munkája élő. A Szentléleknek a munkája eleven. A Szentlélek munkája hathatós, ott bent a szívedben, a lelkedben most is munkálkodni akar. Erre kötelezitek el magatokat Krisztus követésében. És amikor az úrvacsorához jövünk, legyen előttünk ez a három dolog, amiben megvizsgáljuk magunkat, és amit magunkra öltünk, hogy az Isten országa, Krisztus igazsága nem az enyém. Egyedül az ő haláláért és feltámadásáért vagyok igaz, de ő érte, teljesen igaz vagyok Isten szemében. Másodszor a Szentlélekben való öröm azt jelenti, hogy megbékel Krisztussal, az Atyával, és megbékülünk egymással. Úgy gyere az úrvacsorai közösségben, hogy rendezd le, amit le kell rendezned utána másokkal. Harmadszor gyere azzal, hogy Uram, töltsd be a te örömöddel újra, lelked áradjon ki rám, a Krisztus örömét gyújtsad fel a szívemben. Hogy az Isten népévé legyünk, amely egy örömtelen, egy békétlen és egy hamissággal teli világban a Krisztus örömét, békét és igazságát éli meg. Így vár bennünket a mi Atyánk, és így kész szent lelkét reánk árasztani a mai napon. Amen.
Köszönjük Istenünk azt a közösséget, amiben most részeltettél bennünket, Jézus Krisztusért a te lelked által. Köszönjük a bűnbocsánatot és az új életnek a lehetőségét. Köszönjük a te szent lelkednek az érintését és felszabadítását. Kérünk, hogy te munkálkodj továbbra is a mi életünkben, szívünkben, hogy lelked adjon nekünk bizonyosságot minden nap, újra és újra arról, hogy gyermekeid vagyunk, hogy megbocsátottál nekünk, hogy Jézus Krisztusért te igaznak látsz bennünket. Urunk, hadd tudjunk ebben a felszabadult bizonyosságban, a te békességedben élni. Könyörgünk, hogy add a te lelkednek az erejét és világosságát, hogy meglássuk, hogy hol kell valóban tennünk azért, hogy a te békességet töltse be az életünket. Segíts, hogyha megértettük az ige hirdetés közben, hogy nekünk indulnunk kell valaki felé, rendezni a kapcsolatainkat, hogy ez ne csak egy elhatározás legyen, ami egy hosszú délelőtt után már ki is hullik a fejünkből, hanem add a te lelkednek az erejét, bátorságát, szelítségét, szeretetét, hogy tudjunk lépni, hogy valóban meg tudjunk békélni egymással, és így békességben élhessünk veled. És kérjük, Szentlélek Úristen, hogy áraszd ki a te örömödet a szívünkben, hiszen te vagy egyedül az, aki szívünk legmélyebb rétegeit is át tudod hatni, és attól függetlenül, hogy mennyire vagyunk fáradtak, mennyi feladat van előttünk, hogy mi minden van a mi hétköznapjainkban, a te békességed mégis betöltheti, a te örömöd átjárhatja a mi életünket. Ezért könyörgünk, hogy így légy jelen az életünkbe, és így lehessünk mi a te tanúid. Ott, ahol vagyunk, a családunkban, hadd legyen valóban a mi életünk a te lelked jelenlétének a valósága is. Ne csak szavainkat hallják a mi családtagjaink, ne csak törvényeket írjunk eléjük, hanem a te életed legyen bennünk, és azt tudjuk hordozni azok között, akik között élünk, a szeretteink között. És így kérünk, hogy áldj meg bennünket a munkahelyen, az iskolában, vagy éppen a nyári szünetben, hogy a te életed legyen látható a mi életünkben. Úrunk, így könyörgünk a gyülekezetünkért is. Köszönjük, hogy ilyen szép hajlékban lehetünk együtt, és ünnepelhetünk már 2 éve, de kérünk, hogy te töltsd meg élettel a mi Isten tiszteleteinket, a mi szolgálatainkat. Kérjük, hogy a te lelked hassa át a mi nyári missziós programjainkat. Légy jelen a gyülekezeti táborba, tölts fel, frissíts fel, erősíts meg bennünket, és teremts közösséget közöttünk. És kérünk az inkubátornak a missziós programjaiért, a gyerekek és a fiatalok között. Kérünk, hogy te légy az, aki a jelenlétedbe vonod ezeket a gyerekeket, fiatalokat, családokat, hogy megismerjenek téged és a te békességedet. Köszönjük, hogy erre hívtál el bennünket. Atyán, kérünk azokért, akik egyedül ünnepelnek most, vagy fájdalommal a szívükben, gyász vagy betegség miatt. Te légy az ő vigasztalójuk, az ő bátorítójuk. És Urunk, eléd hozzuk még nemzetünket, határokon innen is túl. Kérünk, hogy te könyörülj a mi népünkön, te légy a mi világosságunk, lelked által vezess bennünket. Jézus Krisztusért kérünk, aki itt tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.